Kedves gyülekezet, test szerint vagy lélek szerint, vagy inkább úgy is mondhatnám, hogy az óember és az új ember küzdelme a megtért ember életében. Alapigének a római levél 7. fejezetének 6. verse 2. felét választottam. A lélek adta új életben szolgálnunk, nem pedig a betű szabta régiben. Tulajdonképpen Pál apostol a római levélben mutatja meg a legérzékenyebben és talán a legpontosabban ezt az egyszerű, de mégis az élet realitásához igazítva vagy látva elég bonyolult hitáltali megigazulást. Hiszen hányan és hányan vannak, akik elhatározták a szívükben, hogy ők Istenhez tartoznak, és aztán egyik bukás a másikat követi. És hányan vannak, akik valóban átadták az életüket Krisztusnak, és egy darabig szépen halad minden előre, egyszer csak megint egy gödör. Tehát melyikünk az, aki rögtön az egyenes pályára rákerült, és minden akadály nélkül haladunk csak előre. Tehát érezzük, hogy ez itt valahogy nem stimmel. Sokat olvasunk arról a Szentírásban, még ez a bevezető gondolathoz tartozik talán, amikor például egy alkalommal Márk, Máté és Lukács evangéliumában is olvashatunk erről, keresztelő János tanítványai keresik meg Jézust, és kérdőre vonják, hogy hogy van az, hogy mi böjtölünk, a te tanítványait pedig nem böjtölnek. És akkor Jézus azt a választ adja nekik, hogy amikor itt van közöttük a vőlegény, akkor nem böjtölnek. Miért böjtöljenek? De majd fognak böjtölni. És ilyen furcsa hasonlatot mond nekik, amivel sokszor szoktak visszaélni, magyarázva, hogy hát lám, az új bor ott van a Bibliában, tehát akkor a bor az nem must, hogy új bort sem töltenek ótömlőbe, mert a tömlő is elszakad, és bor is el fog folyni. Mit akart itt mondani Jézus? Hát most a bor hívőinek szeretném üzenni, gondolom ilyen nincs köztetek, bízom benne, de akik mindenáron keresni akarják az igazolást a Bibliából, melyik tömlő az, amelyikbe új bort tesznek, ahogy mi értjük az új bort, azaz forrásban levő mustot, melyik tömlő nem fog szétszakadni? Hát szerintem a jól megépített vadonatúj hordó is fel fog robbanni, ha beindult az erjedés, iszonyatos erővel szabadulnak fel gázok. Tehát nem így van, hogy a példázatot betű szerint értjük, Jézus azt mondta, ha új tömlőbe rakjuk, nem szakad el. Ez nem így van. Egy kicsit még mindig a bevezetésnél tartva, csak hogy jobban értsük. Jézus az utolsó vacsorán mustot adott a tanítványainak. A kánai mennyegzőn mustot szaporított, amikor a 6 kővederbe vizet töltöttek. Igaz, hogy ott azt írja, hogy megrészegettetek, amikor megrészegettek, akkor szokás a gyengébb minőséget felszolgálni, mondja ott a násznagy, de figyeljünk csak meg, a megrészegettek görög kifejezés az nem csak megrészegetteket jelent, hanem azt is jelentheti, hogy megteltek. Bizonyára ti is tapasztaltátok, éhesek vagyunk, és valami kiváló ebéd vár ránk, és előtte mennyire jól esik egy fél deci frissen kicsavart narancslé, vagy szőlőlé, vagy bármi, nem? És megettük a finom ételeket, bízom benne, hogy nem zsíros és nem szaftos ételeket, hanem de akkor is jól ízesített finom ételeket eszünk, utána ki akar inni frissen kicsavart narancslevet? Nem érezzük már az ízét. Akkor egy lazább gyümölcslé, vagy akár sima víz, vagy bármi sokkal jobban megteszi a szolgálatot, mikor ismét szomjasak vagyunk. Hogy tették ezt? Miért nem lehetett bor a kánai mennyegzőn? Ha valaki, akkor a násznagy, az papi szolgálatot látott el. Tehát ő vezényelte le az esküvőt. És mit ír a Biblia Mózes 3. könyve 10. fejezetében a papi szolgálatról? Hogy bort és szeszes italt. Itt ne igyatok. De akkor hogy tartották el a mustot, hiszen ősszel szüretelik le a szőlőt és rakják el, hogy tartották el tavaszig? Nagyon egyszerű. Elkészítették az állatbőröket, kiszabták egyforma alakúra, kirakták a napra, kikészítették, készen volt arra, hogy készüljön belőle egy tömlő. Körbevarták, mint egy jó arasznyi helyet kihagyva, körbevarták az állatbőrt, és utána ezen a résen keresztül kifordították. És ekkor a varrás belülre került, így próbálom mutatni a kezemmel, és ahogy ment bele a folyadék, így ment volna szét a varrásnál, de éppen ez összenyomta, és teljesen vízmentesen zárta a tömlőt. Tehát hiába volt átlukaszgatva a varrás mentén, teljesen vízmentesen zárta a tömlőt. Meg tudták tölteni a tömlőt a frissen kipréselt, de alaposan átszűrt szőlőlével. De nyilván annyira nem tudták megszűrni, hogy egy picin kis mag, vagy egy picin kis héj bene kerüljön a varrások közé például, amit nem lehetett kiöblíteni sem utána. És tudjátok, hogy a szőlő, nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy a must a héjától, meg a magjától indul be a forrás. Az indítja be az erjedést. De mivel megtöltötték színültig ezt az új tömlőt, akkor levarták a nyílást, és berakták a Jordán vizébe, vagy valamilyen hegyi patak vizébe 5 napig. Utána elásták a föld alá, és amikor jött egy ünnep, elővették, és itták a nagyon finom friss mustot. Akkor még nem ismerték a szerencsétlenek a szalicilt. Én tudom, szándékosan mondtam a szalicilt, mert az jóval halálosabb méreg, a torma az ráadásul nem is méreg. Tehát értitek, hogy must volt, igen, must volt. De mit akart ezzel üzenni Jézus? Az ószövetségi vallásgyakorlás, amikor azt gondolták a zsidók, és hála Istennek ilyen keresztények ma már nem léteznek, hogy önmagában, ha a szertartást gyakorlom, attól már szent leszek. Erre azt mondta Jézus, ez így nem működik. Ez nem így működik. Ha szívben nem történik változás, akkor a szertartás, a vallásgyakorlás, a bibliaolvasás, a Bibliáról való beszélgetés, a mások megtérésre vezetése semmit nem fog segíteni az emberen. Ez nem más, mint a törvényeskedés magatartása, amikor a betűt látom, és azt akarom megcsinálni, és rá kell döbbennem, hogy nem működik. Igaz, hogy volt olyan ember, akinél egész jól működött. Akinek már majdnem sikerült az önmegváltás. Tudjátok, hogy ki volt az? Pál apostol. Filippi levélben vallja be, hogy törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen voltam. De azt mondta, hogy mindez kár és szemét, mert Krisztus nélkül akartam elérni. Igen, Pál apostol is erre tanít bennünket, és Jézus is erre tanít. Vessük el a régi, az elavult vallási szokásokat, gyakorlatokat, mert azok önmagukban semmit nem segítenek az emberen. Az új sem, hogyha Krisztus nélkülözi. És most itt jön a mi gyakorlati életünk problémája. Nyilván nem akarom itt az egész római levelet felolvasni, de még csak a 6. fejezettől a 8. végéig sem, de innen szeretnék a legtöbbet idézni. Ezért most csak nyilván többen ismeritek, olvastátok többször is a levelet, a 6. fejezetből mi is derülhet ki a számunkra. A kerességkor, ugye ez az első igeversek mondják a 6. fejezetben, Isten megtörte az óember uralmát felettünk, 6-tól 11. versig mondja, hogy most már nem uralkodik rajtunk az óember. Már nem uralkodik rajtunk a testiesség, hanem uralkodik az új ember, az újjászületett ember. Új lehetőség alakult ki. Kiszabadultunk a bűn rabságából, az igazság szolgáivá lettünk. Itt hangzik el a felszólítás, hogy most ne szolgáljatok, hanem szolgáljatok. Tehát egyértelmű a tanítás a római levélben. Ezért személyes felelősségünk élni a kapott lehetőséggel. Erről szól a Róma 6.19. Hogy akkor ezt, ha megkaptátok ezt a lehetőséget, használjátok ki. hogy a Szentlélek az, aki elvezetett benneteket megtérésre, akkor a Szentlélek uralkodjék bennetek. Rendre érdemes kijavítani egyébként a Bibliában a lélek szót, ahol kisbetűvel van írva, mert ott majdnem mindig a Szentlélekről, az isteni szeméről van szó. A mi részünk, Efézus levél, 4. fejezet, Kolossé levél, hogy folyamatosan, ennyit jelent Szentlélek uralma alatt élni, hogy folyamatosan levetni a bűneinket, és felvenni a Krisztus erényeit. Mi a saját erényeinket nem tudjuk felvenni. Mi csak Krisztus erényét tudjuk felvenni. Tehát ez jelenti a helyes keresztény küzdelmet. De miről szól a 7. fejezet? 7. fejezet azt tárgyalja ki nekünk, 3 részletben, de csak a lényegét szeretném mondani, hogy milyen zsákutcába jutunk, ha a magunk kezébe vesszük ezt az egész dolgot. Tehát azt mondjuk, hogy hiszünk Jézusban, és azt mondjuk, hogy az Isten szent lelke uralkodik rajtunk, de gyakorlatilag, kizárólag a saját akaraterőnkre támaszkodva akarjuk cselekedni a jót. A felébredt lelkiismeret engedelmeskedni akar, de hiányzik belőle a lélek ereje. Nem a lelket, hanem a betűt követi ilyenkor az ember. Egy sorrendet nagyon érdemes megjegyeznünk. Mert az emberek fejében másképp van ez a sorrend. Általában most mondom, hogy hogy van az emberek fejében. Mi keressük az Istent, és mikor keressük az Istent, akkor rájövünk, hogy az Isten annyira szent és annyira jó, ahhoz, hogy én közösségbe lépjek vele, ahhoz először meg kell tisztítani magam. Na ez a fából vaskarika. Ki tudott már ilyet csinálni? Fából vas. Működik? Nem. Ki az, aki meg tud tisztítani minket? Egyedül Krisztus. Honnan tud megtisztítani? Innen a csilláról küldi az erőt, és megtisztulok? Kívülről, valahonnan? Naprendszerből? Csak a szívemből tud. Csak belülről. Tehát a Krisztussal való közösség előbb kell, hogy létrejöjjön, mint hogy rendbeszedjen magam. Tehát ez az alaptétel, ez a sorrend, ami nem tesz bennünket a betű követőivé, hanem a Krisztussal való közösségnek lesz a gyümölcse az engedelmesség. Nem azért engedelmeskedem, hogy nehogy megbüntessen az Isten, hanem amikor közösségre jutottam Istennel, akkor nem is tehetek mást, mint hogy az Isten erejével engedelmeskedni fogok. Nyilván ekkor is még ott van az én szabad választásom és döntésem, hogy akarok-e tovább menni ezen az úton. Mert a Szentlélek hatalmas erőt adhat nekünk, de csak akkor adja az erőt, ha mi ezt nagyon kérjük. Én nagyon szeretem Nagy Lászlót és a költészetét. Most egy nagyon jó barátomtól búcsúztunk, 86 évet élt meg, irodalmi színpadon voltunk együtt, ő volt a rendező, és az egyik színpadtársam mondta a búcsúztató beszédet, és ezt a Nagy László verset mondta el a végén, hogy adjon úgy is, ha nem kérem. Lehet, hogy emlékeztek erre a sorra. Tehát Nagy Lászlótól ezt abszolút elnézem, de a hívő ember ne gondolkodjon így. Isten adja a kegyelmét, de ha nem kérem, akkor nem tudja adni. Mert nem hatalmaztam fel rá. A Szentlélek győzelmet adó befolyása helyett az emberi erőlködés zsákutcája. Erről szól a 7. fejezet. Ne keverjük össze a Galata levél hasonló kifejezéseivel, ahol emlékeztek rá, az 5. fejezetben beszél a test gyümölcséről és a lélek gyümölcséről, szörnyű felsorolás a test gyümölcsénél, ott is ellenkezés van az Isten lelkével szemben, de ott valamiféle kemény lázadásról van szó. Ott nem a megtért ember van leírva, tehát máshol van a hangsúly, ezért nem helyes felcserélni vagy behelyettesíteni az igéket. Ellenben a római levélben, amikor azt mondja az ige, hogy én akarom cselekedni az Isten törvényét, tudom, hogy szent, igaz és jó, de a tagjaimban ott van egy másik törvény, ami rabulál engem a bűnnek. olyan nyomorult ember kicsoda szabadít meg a bűn hatalmából. Óriási vitákat folytatnak le, hogy most ezt a megtért Pál apostol írja, vagy a nem megtért Pál apostol írja. Nem. A megtért ember írja, aki eltévesztette a sorrendet, eltévesztette a hangsúlyt. Emlékszem, hogy a múltkor is szóltam már erről az unokám kapcsán, de valóban minden kisgyerekben bent van. Ez a mindent egyedül akar csinálni. Mindent, nem? Annyira, és ez benn maradt bennünk is. Én most már közelítek a 70-hez, de bennem is benne van ez az önmegvalósítás, nem? Ugye a zsigerünkben bent van. Nem, nem, majd én. Majd én. És sajnos, amikor hitáltér megözülásban is ez következik, akkor a Szentlélek fölteszi a kezét. Jó, hát te jobban tudod, akkor csináld. Morris Vanden könyvében éppen ma reggel olvasta ezt a történetet, hogy valaki elhatározta, hogy ő világhírű énekes lesz, és kibérelt egy nagy termet, és szerzett erősítő berendezést, nyomtatott meghívókat, árultatott jegyeket, mindent megszervezett. És eldöntötte, hogy most egy olyan koncertet fog adni, hogy ezután ő világhírű lesz. Ez jó elhatározás, hogy valaki tényleg ilyen nagyon nagy művész akar lenni? Hát végül is helyes, nem? És az is, hogy megtett minden előkészületet. Egyetlen dolgot felejtett el, hogy gyakoroljon, hogy kérje Istentől a segítséget, hogy egyáltalán van-e tehetsége. De kiállt a színpadra. Megköszönte a torkát, jött a zene, és kiderült, hogy csúszkál a hangja, elment a hangja, jött a rekedség, és egy hatalmas bukás lett a vége. Helyes dolog, hogy mi eldöntöttük, hogy Istenhez akarunk tartozni, mert megérintett minket az ő áldozata. És át akarjuk adni az életünket. Helyes döntés? Helyes döntés, hogy akkor megkeresztelkedünk. És akkor sikeres keresztények leszünk. Csak elfelejtjük kérni hozzá a Szentlélek erejét. Mert én már így magamtól is tudom. Most már tudom, mit kell csinálni. Hát valami ilyen problémáról. Tudom, hogy most sarkítottam, és nagyon-nagyon szögletesre faragtam itt a történeteket, meg egyebeket, de talán így jobban megértjük, hogy mit is jelent ez a kétféle törvény és kétféle életrend. Ugyanis a 7. fejezetben 30-nál többször a törvény előfordul, és csak egyetlen egyszer a lélek. Ott is a Szentlélekről van szó. De figyelitek, 30-nál többször a törvényről van szó a 7. fejezetben. Ismétlem, ez háromféle szempontból tárgyalja végig az ige. Most nem akarok, és nincs is lehetőségem kitérni. Csak érdemes felfigyelni rá. Törvény, 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 egyszer a lélek, amit alapigéként is idéztem. 8. fejezet. 20-nál többször a lélek. Tehát a 7. fejezet embere és a 8. fejezet embere között, tudjátok mi a különbség? Hogy a 7. egyedül akarja a szabályos keresztény küzdelmet véghez vinni, és rá kell döbbennie, hogy katasztrófa. Olyan nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. 8. fejezet kezdődik azzal, hogy nincsen immár semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik Isten lelkének törvénye szerint élnek. Majd idézni fogom ezt az igét. A törvény jó, de erőtelen. A lélek jó is, és erős is. Persze, aki azt mondja, hogy én bennem az Isten lelke uralkodik, de az Isten törvényét semmibe veszi, akkor baj van. Nagyon sok keresztény van ilyen, hogy neki addig kellett a törvény, amíg megismerte Krisztus, utána már nincs törvény. Tudjátok, ezt nagyon sokszor hangoztatják. A törvény megmutatja az utat. A törvény az, amelyik rámutat a bűneinkre. Csak hogy a törvény nem fogja elvenni a bűnünket. Megmutatja az utat, de nem ad hozzá erőt, hogy végigmenjek. A Szentlélek erőt ad, hogy végigmenjünk ezen az úton. Nagyon fontos meglátnunk. Krisztus nélkül nincs üdvösség. Krisztus a kereszten mindent megtett értünk. De ha nincs vele közösségünk, akkor, bocsánat, megint karikírozok. Hiába fakadunk könnyekre, ha látjuk Krisztust a kereszten, ha nem kívánjuk a társaságát. És ha nem kívánjuk azt, hogy ő uralkodjon bennünk, és ne az én szabad ösztöneim, és ne az én természetes vágyaim, és ne azok az én szempontjaim, amiket magamon kívül már senki más nem lát. Magyarul ne az ó emberem uralkodjon tovább bennem, hanem a Szentlélek. Mégis csak a Galata levéllel itt párhuzamot szeretnék vonni, hiszen azt mondja Pál a Galata levélben, ugyanazt mondja a Római levélben is, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai. A Galatában meg azt mondja, hogy akik a Krisztuséi, azok feszítsék meg az ó embert kívánságaival, indulataival együtt. És erről is már sokszor szóltam, tudjátok, hogy a megfeszített ember az nem hal meg rögtön. A keresztre feszítés az egy olyan szörnyű kivégzési forma, amiben a mi megváltónk részesült, hogy az a lényeg ennek a kivégzésnek, hogy minél tovább szenvedjen élve az áldozat. Ha valaki római polgár volt, azt nem feszítették keresztre, mint Pál apostol, őt lefejezték. Az egy pillanat alatt megszűnik az élete. De a keresztre feszített ember szabadulni akar ebből a kötelékből. És ha mi nem ügyelünk rá, hogy naponta újból megfeszítsük, át fogja venni az uralmat. Visszaveszi az uralmat a Szentlélektől. Ez a problémája igazán a hívő embernek. Nézzük csak meg akkor a lélekről szóló ige szakasz, Római levél 8. fejezetből, most már idézem az első 3 verset. Nincsen azért immár semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Ha nincsen károsztatásuk, miük van? Nagyon sokszor föltettem már ezt a kérdést az utóbbi egy évben. Üdvösségük van. Figyeljük! Abban a pillanatban, mikor Krisztussal közösségbe lépett valaki, ott van az üdvösség a kezében, amit sajnos bármikor elveszíthet. De már megvan. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtelen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátván bűntestének hasonlatosságában és a bűnért kárhoztatta a bűnt a testben. Na, akkor van egy jó gondolatom. Ha Krisztus, aki hozzánk hasonló lett és földi édesanyától született meg, ő tudta kárhoztatni a bűnt a testben, akkor én is tudom kárhoztatni a bűnt a testben. Jó ez a gondolatmenet? Vagy éreztek valami problémát ebben? Volt-e Krisztusban bűn? Volt-e Krisztusban önzés? Mikor tette le Krisztus az óembert? Még mielőtt teológiai vitákba bocsátkoznánk, de azt mondja, hogy kárhoztatta a bűnt a testben. Hogy került Krisztus mégis érintkezésbe a bűnnel? Átvette tőlünk. Az nem az övé volt. Értitek? Tehát, amikor valaki ezt tanítja, hogy nekünk is meg kell tanulni károsztatni a bűnt a testben, az azt mondja, csinálj fából vaskarikát. Nem lehet. Nekünk egy természet feletti hatalomra van szükségünk, hogy ő károsztassa a bűnt a testben. Na de miért kellene bennünk károsztatni a bűnt a testben? Ha már egyszer Krisztus kárhoztatta a kereszten. Mi történik, amikor mi végre felismerjük a bűnünket, és leborulunk és átadjuk Krisztusnak? Lezajlódik egy csere. Így van? Krisztus elveszi tőlünk a bűnt, és emiatt halt meg a kereszten. De Krisztus nem hagyja üresen a mi megüresítésünket, hogy átadtuk a bűnt. Cserébe mit ad vissza? Az ő igaz életét. Ez nagyon fontos megint megértenünk, az ő igaz életét. Ezért nem érdemli meg senki az üdvösséget. Mert az ő győzelme, az nem az övé, az Krisztusé. Nézzük tovább. 6.-7. vers. Mert a testnek gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség. Hogy a Galata levélben a test gondolata már csak azért is halál, mert az a paráznaság, meg ez, meg az, meg amaz. Fel van sorolva. De az a testies gondolkodás, amelyik már megtért, mert látja Isten szeretetét, látja a végcélt, csak még valamiatt vagy nem érti, vagy nem akarja érteni, vagy beleszokott valamibe, vagy valami rossz dolgot értett, ő akarja a jót. Ugye ezt olvassuk a 7. fejezetben. Tudja, hogy szent igaz. De a tagjaiban ott van valami más, ami nem engedi, hogy mindenben alkalmazkodjék és engedelmeskedjen az Istennek. És ez buktatja el az embert. Test gondolata halál. A lélek gondolata? Hát nem lehet más, mint életbékesség, nem? Hát egyedül az Isten szent lelke az, aki békességet tud. A test gondolata ellenségeskedés Isten ellen. Mint hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. És a lélek? Hogy lenne ellenségeskedés az Istennel szemben? Hát a lélek az maga is Isten. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben. Ha ugyanaz Isten lelke lakik bennetek, akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Tehát látnunk kell, hogy nem azt vizsgálja Pál apostol, hogy hol tartasz a bűn feletti győzelemben. Mennyi bűntől tudtál már megszabadulni, mennyivel kell még megbirkóznod, és mikor leszel már végre tökéletes. Ilyenekről nem ír Pál, mert ez butaság. Ez nem életszerű. Ez nem normális. Ez nem biblikus. Az ember, ha semmi rosszat nem csinál, akkor is bűnös. Mi rosszat tett Dávid, amikor megszületett? Szerintetek? Hát még semmit. És mit mondott Dávid a szörnyű bukása után az 51. Zsoltárban? Hogy bűnben születtem, és bűnben melengetett engem az én anyám. Az Istentől elszakadt állapot, az önzés, az önmegvalósítás vagy önmegváltás, bűn. Itt az a tévedés jöhet be, hogy egyesek azt mondják, hogy ez csak akkor bűn, ha szóba állok vele. Én ezt azért nem tartom helyesnek, mert a Bibliában nem látunk ilyen demarkációs vonalat, hogy a gondolatnak melyik területéig még nem bűn, és mikortól már bűn. Emlékeztek Jézus hegyi beszédben tartott magyarázatára, ugye? Hogy aki gonosz kívánság okáért más asszonyra néz, az már paráználkodott az ő szívében. Melyik az a pont, amikor én már úgy néztem egy asszonyra, és melyik az, amikor még nem úgy néztem, csak úgy bennem van, de nem állok szó. Értitek? Ez zavar. Ez nem megfogható. Nagyon nehéz tudomásul vennünk, de van eredendő bűn. Nem úgy, ahogy Szent Ágoston tanította. Azt az eredendő bűnt tagadja a Biblia, mert olyan nincs. Szent Ágoston azt tanította, hogy Ádám elkövette a bűnt, és Ádám bűnét Ádám utódainak tulajdonítja az Isten. Na ez nem, ez így nem igaz. De az igen, Ádám elkövette a bűnt. Elszakadt Istentől, megszakadt az Istennel való közössége, sőt menekült az Istentől. És ezt a menekült, elszakadt állapotot örökölték az utódok. És erre mondja Jézus Nikodémusnak, hogy szükség néktek újonnan születnetek. Ti nem vagytok testben, hanem lélekben. Ha ugyanaz Isten lelke lakik bennetek, én talán még pontosítanám, ha az Isten lelke uralkodik a szívetekben. Mert ha csak úgy ott van, hát mindenki szívében ott van, de nem ő az Úr, ő csak egy albérlő, csak egy bejáró munkás, egy alkalmazott, akkor ő diktáljon. Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jól lehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért. De ha annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is, az ő ti bennetek lakozó lelke által. Tény, hogy feltámadt Jézus? Igen. Ki támasztotta fel Jézust? Szerintem ez sem biztos, hogy egészen pontos feltennünk ezt a kérdést, és fontos. Mert az Atya támasztotta fel. De a Szentlélek adott életet. De Jézus azt mondta a jó pásztor példabeszédében, hogy van nekem hatalmam letenni az életemet, és van hatalmam felvenni, és ezért szeret engem az én mennyei atyám. Passz, már nem tudom mondani, hogy kitámasztotta fel. De feltámadt Jézus. Mert ő ártatlanul halt meg, helyettünk és értünk. És ez a mi reménységünk. És hogyha Jézus feltámadta halottaiból, hogy ne tudná a mi halott életünket életre váltani a Szentlélek, ha elegendő időt és lehetőséget kap, hogy ő legyen az Úr a szívünkben, és ne a saját elgondolásom. Ne a saját igazságom legyen a meghatározó. Római levél 8. fejezet 13. versétől. Mert ha test szerint éltek, meghaltok. Tehát még akkor is meghaltok, ha már jó az irányultság. Ha már belátjátok, hogy az Isten szent, igaz és jó. Ha belátjátok, hogy az ő törvénye helyes. Mert erről szól a Római levél 7. fejezet. De még mindig nem érzitek, hogy megváltóra is szükségetek van. És itt nagy veszélyben vannak azok, mert nagy dolog, és nagyon komoly dolog, és egy picit sem akarom csökkenteni az értékét, hogy Jézus, mivel hozzánk hasonló emberé lett, 4000 éve legyengült bűnös testben jött el, de bűn nélkül élt itt közöttünk, és ő benne nem volt bent ez az Istentől elszakadt állapot, nem volt benne az önzés, és a többi sorolhatjuk. Ha így született meg Jézus, akkor nekünk követhető és követendő példaképünk. De akinek csak követhető és követendő példaképe Jézus, csak példaképe, és nem érzi a szükségét annak, hogy Jézus, azaz a Szentléleknek uralkodni kell az életemben. Ez a kettő legalább egyforma erővel kell, hogy jelen legyen az életemben, csak akkor lesz fölfelé vezető út. Csak akkor lesz győzelem. Egy szerencsétlen ember, aki rossz helyzetbe jutott, nem látja a kiutat, az nagyon érezheti, hogy neki most Istenre van szüksége. És az Isten meg is fogja adni a segítséget neki. De egy olyan hívő ember, aki már egész jól tudja utánozni Jézust, megint karikírozok, ezt elismerem. A végén már nem lesz szüksége Jézusra, mert olyan profi keresztény lesz. Mert látja maga előtt a mintát. Vigyázzunk! Ne egy burkolt önmegváltás legyen a hit általi megigazulás, hanem az Isten szent lelke az elsődleges, azaz Jézus Krisztus személyes jelenléte az elsődleges, és mellette az én helyes döntésem, és a vele való együttműködésem. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok az Istennek fiai. Isten lelke vezérel, én pedig megyek, amerre mondja. Isten lelke vezérel, azok az Istennek fiai. Mert nem kaptatok szolgasság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk abbá, atyám. Azt mondja Pál a 7. fejezet végén, hogy kicsoda szabadít meg e halálnak testéből. Adja meg a választ Simon Tamás László helyes fordítása szerint. Isten, hála legyen neki. Jézus Krisztus által. Kicsoda szabadít? Isten. És utána folytatódik a 8. fejezet. Ellen White Jézushoz vezető út 15. oldalán. Lehetetlen, hogy saját erőnkből kimenekülhessünk a bűn örvényéből, amelybe beleestünk. Szívünk hajlamai gonoszak, és ezen változtatni nem tudunk. Külsőleg kifogástalan magaviseletet tanúsíthatunk, de a szívet átalakítani, és a cselekvés titkos rugóit megtisztítani. Nem tudjuk. Az embernek új szívet, új vágyakat, új indítékokat és terveket kell nyernie, hogy új életet folytathasson. 1892-ben jelent meg a Jézushoz vezető út, nem sokkal az 1888-as Minneapolis-i konferencia után. Ellen White ebben a kis könyvecskében összegezte a hit általi megigazulás üzenetét. Érdemes újraolvasni ezt a könyvet. Most nemrég hallgattam Nyári István előadásában, felolvasásában ezt a könyvet, hatalmas felüdülés volt. Vegyétek elő újra. Nagyon-nagyon jó könyv. Passzív és aktív megszentelődés. Figyeljétek meg, hogy az igéből mennyire világosan kiderül. pedig néhányan ilyenek voltatok, de megmosattattatok, figyelitek? Szenvedő szerkezet. Megmosattattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében és a mi Istenünk szent lelke által. Figyelitek? Tehát ki az, aki elvégezte ezeket a dolgokat? Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében tegyük teljessé megszentelődésünket. A Filippi levél második fejezetében egy helyen látjuk megint ezt a gondolatot. Félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket. Tehát itt van, hogy az embernek tenni kell valamit. Munkáljátok az üdvösségeteket. De figyeljük a folytatást. Mert Isten az, aki munkálja bennetek. Figyeljetek, azt mondja, hogy munkáljátok, ugyanakkor az Isten munkája. Az Isten az, aki munkálja bennetek, mind a szándékot, mind a cselekvést, az ő tetszésének megfelelően. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Ez megint Simon Tamás László fordítása, nagyon tetszik, nem? Tehát egész mást mond, mint az, hogy életnek beszédét tartván elébük, ha az élet igéjére figyeltek, aki nem más, mint Jézus Krisztus, ha igénylitek az ő jelenlétét az életetekbe, akkor lesznek világító csillagok. Mi a legnagyobb akadálya, hogy világító csillagok legyünk? Zúgolódások és vonakodások nélkül tegyetek mindent. Egy kis kitérőt itt hadd tegyek. Tegnap fejeztük be a Győri Biblia körön János evangéliumát, és bizonyára mindjárt emlékeztek Péter háromszori visszafogadására. Tudjátok, csúnyán megtagadta az urát, leírta magát a tanítványi közösségből, hiszen őket is súlyosan megsértette, elmennek halászni, találkoznak ott Jézussal, és utána teszi fel a kérdéseket. És az első kérdés, biztos emlékeztek rá, ugye? Simon Jónának fia, jobban szeretsz te engem ezeknél? És akkor Péter mondja, hogy igen, Uram, szeretlek téged. Micsoda hatalmas megalázkodás volt ez Pétertől. Péter nem változott meg alapvetően. Ugyanolyan heves maradt, ugyanolyan lelkesen szerette Jézust, ugyanúgy hangosan szólt, emlékeztek rá, amikor ott van a Sanhedrin előtt. Hát nem. Nem látjuk, hogy ideges lett volna, vagy meg se tudott volna szólalni. Milyen határozottan tudott szólni? Nem változott. Megmaradt a habitusa, csak jó irányt kapott. És mi volt az irány, ami benne megvolt? Az alázat. Az alázat és a mások iránti tisztelet, különnek tartsátok másokat magatoknál. Ez a fajta magatartás. Ez az egyik legnagyobb segítség. És vonakodások nélkül tegyenek meg mindent. Zúgolódások vagy versengések nélkül. Zúgolódás. Élek egy egyházban. Képzeljétek el, az egyház, ami hetednapi adventista egyház, nemrég megtudtam, ez még mindig nem a Szent Egyház. Ti tudtátok már? Elég sok probléma van. S az, hogy valaki nem egészen szent, az az én szentségemet emelni fogja? Addig nem, amíg nem mondom el másoknak, hogy figyeljetek csak rá, ő nem szent. Akkor már szent leszek én is, ugye? Mert ez körülbelül így szokott működni. Ez körülbelül ennyi. Mi lenne, hogyha csak azt nézném, hogy ez az eklézsia, ami nem más tesz, hogy mindenki összehordja azt, amit kapott az Istentől, ami az ő képesség, ami az ő különlegessége. Összehordjuk. És ebből lesz egy nagyon nagy erős valami. Igen, most még vergődünk, sátán támad minket, de ne fogjunk minden sátánra. Mi is teszünk egy-két koporsó szöget abból, hogy az egyház összemenjen, tönkre menjen. De nem fog tönkre menni. Mert az Úr megígérte. A Gedeonnak a 30 000 nem kellett, neki kellett volna, csak az Isten azt mondta, hogy nem kell neked ennyi. A végén mennyinél kötöttek ki? Hoppá. Milyen komoly fegyverük? Valami csoda fegyverük volt, ugye? Micsoda? Fákja, meg korsó? Meg kürt? Hát ki látott már ilyennel embert ölni? Értjük? Ellen White, Review and Herald, 1902-9-16, akinek megvan a bibliai tanítások alapvető KT-ja, a Kerakban használtuk ezt a könyvet, ott a 120. oldalon találjátok meg. Azért mondom ezt így el, mert ma reggel találtam meg végre, mindig szoktam fejből idézni, és pontatlanul idéztem. Figyeljétek meg ezt a megfogalmazást, mennyire pontos. Mi tehát a hit általi megigazulás? Első pont, Isten műve. Nem az enyém. Isten műve, amely az ember minden dicsőségét porba önti. Ezt egy önző ember nem tudja elviselni. Egy önmegvalósító ember, egy erős egyéniség ezt nagyon nehezen viseli. Így gyengék előnybe vannak. Isten az ember dicsőségét, és nem én döntöm porba, nem én döbbenek rá, hogy bajba vagyok, az Isten szándékosan porba dönti, hogy ember, ha egyedül csinálod, az csak katasztrófa lesz. Az ember dicsőség minden dicsőségét porba dönti, és ekkor elvégzi az emberért azt, amit az embernek nem áll hatalmában, hogy önmagáért megtegye. Amikor az emberek belátják saját semmiségüket, akkor készültek el arra, hogy Krisztus életszentségét felöltözzék. Emlékeztek erre a felszólításra, hogy közeledik az Úr, készülj Urad elé, Izrael. Tehát Ámos proféta könyvében. Ennyit jelent készülni az Úr elé. Lássuk be tehetetlenségünket, lássuk be semmiségünket, és akkor készülünk fel, hogy felöltözzük Krisztus szentségét. Mi nem tudjuk felöltözni. Hiába olvassuk, nem fog menni. A jellem fejlesztése a legfontosabb feladat, amelyet valaha is emberre bíztak. És sohasem volt égetőbb igény, szükség erre, mint most. Egyetlen korábbi generáció sem volt szembeállítva olyan fontos feladatokkal, és fiatal férfiaknak és nőknek sohasem kellett szembenézniük olyan nagy veszélyekkel, mint ma. Ellen Gould White, Előtted az élet, vagy az angol eredeti címén a Nevelés című könyv. Nagyon fontos kitétel. De nem mi építjük a krisztusi jellemet, hanem szükségünk van Isten szent lelkére, ehhez be kell látnunk saját tehetetlenségünket, és bíznunk kell abban, hogy embereknél nem nehéz a hit általi megigazulás, hanem lehetetlen, de Istennel együtt minden lehetséges. Én szívemből kívánom, hogy így, ilyen szemüveggel olvassuk tovább újra a római levelet, és értsük meg, hogy ez a levél ez nagyon gyakorlati. És ez a levél nagyon Krisztushoz vezet. És ebben a levélben Pál apostol sokszorosabb bizonyítja, hogy Krisztus nélkül semmi nem megy. De Krisztussal együtt minden menni fog. Ahogy a Filippi levélben szintén az apostol fogalmazza meg, aki elkezdte bennetek a munkát, be is végezi a Krisztus Jézusnak napjára. Amen.
Megköszönjük az Úrnak az üzenetét, amit küldött nekünk, hogy nyitogatja a jó Isten szívünkbe a hit általi megigazulás titkait. És befejezésül énekeljük el a 215-ös számú énekünknek első két versét, majd Olá testvér imája után a harmadik, negyedik verset.
Krisztus, éljen bennem mindig, hallja, lássa bennem a világ. Ne én, de Krisztus, cselekedjék bennem, és áldják látva dicső hatalmát. Nem én, de Krisztus törli le a könnyen, hát áldja minden megvigasztalt szív. nem én, de Krisztus viszi mások terhét, ha bárki engem segítségül hív.
Istenünk, édesatyánk, szívünk mélyéből köszönjük, hogy amint a délötti tanulmányban is ezt újból végig gondolhattuk, te örök időknek előtte már tökéletesen kidolgoztad a mi megmentésünket, és már odaadtad értünk Jézus Krisztust, hogy ezt a megmentést lehetővé tegye. Köszönjük, mennyei jó atyánk, hogy te nem az ellenséggel, sátánnal alkudoztál, hogy mennyibe kerülünk mi, hanem azért hoztál ekkora hatalmas áldozatot, hogy a mi önzésbe, régi ORM emberünkbe belefeledkezett szívünk újból és újból megtérjen hozzád, hogy erre a hatalmas szeretete ne is tudjunk más tenni, mint azt, hogy Uram, jöjj és te legyél a vezetőn. Köszönjük, hogy nekünk példánk lehet Jézus, hiszen ő is hasonló ember élet, mint mi, de ugyanakkor személyes megváltóként is itt lehet, és itt is kell, hogy legyen a mi szívünkben. Add, hogy erről mi soha ne feledkezzünk el. Add, hogy újból és újból, igenis könyörögjünk a Szentlélek szívünkön való uralmáért. És segíts, hogy ezek a zúgolódások, versengések, helyezkedések, amik oly sokszor jellemzik a mi életünket, bár csak teljesen a múlté lehetnének. Add, hogy egyen-egyenként mindnyájunk szívét a te szent lelked vezethesse az igazi cél felé. Jézusunkért kérjük ezt tőled. Amen.
Csak Krisztus Jézus, ez legyen a jelszó. Csak Krisztus Jézus, az örök remény. Csak Krisztus Jézus, örökben mindig. Csak Krisztus Jézus, élek és merém. Ne én, Krisztus, old meg minden kérdés. Csak Krisztus Jézus az én életem. Csak Krisztus Jézus szívem a kincse. Csak Krisztus Jézus az üdvösségem.
Ne félj, mert veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt, megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden hívtalak téged. Enyém vagy. Amen.